Köves Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm az itt jelenlévőket, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat. És hát persze nagy szeretettel köszöntöm a beszélgető társaimat ezen a rendhagyó podcast felvételen. A beszélgető társaimat, az elsőt mindenki fogja ismerni a Zöld Egyenlőségből, ő Gébert Judit, aki ugye szerkesztő társam. De hogy itt van velünk Tomaj Zsófi, aki fenntarthatósági tanácsadó, a Körforgásban podcast szerkesztő műsorvezetője, és itt van még velünk Nagy Réka, szerkesztő újságíró, klímakommunikációs szakember, a Telex Kisbolygó szerkesztő műsorvezetője, és hát nagyon sokan ökoanyuként ismerik. Úgyhogy, és hát azért rendhagyó ez a mai, mert egyrészt van hangmérnökünk, és sokkal jobb lesz a hangminőség, mint szokott lenni. Másrészt vannak jelenlévők, és ez nagyon különleges esemény nekünk, hogy sok ismerős és ismeretlen arcot látunk. És hát azért is rendhagyó, mert hogy születésnapunk az ugye relatíve ritkán van, és eddig nem is nagyon tartottuk. Én először azt hittem, hogy ez a harmadik. Aztán, amikor meghirdettük, akkor rájöttem, hogy ez a negyedik. És szóval ebben látszik, hogy repül az idő. És hát ugye ez adta az apropóját is, hogy 4 év, 4 zöld podcaster, és hogy beszélgessünk arról, hogy van-e értelme ma Magyarországon zöldeket beszélni, vagy zöldségeket beszélni, vagy fenntarthatóságról beszélni, vagy egyáltalán beszélni. Úgyhogy az első kérdésem hozzátok az, hogy ti miért kezdtétek el? Tehát, hogy mi vezetett oda, hogy egyáltalán elkezdjetek podcastelni?
Mennyire menjünk vissza az elejére? Amúgy erre a kérdésre fel voltam készülve, és így gondolkodtam az éveken, hogy is jött a podcast világ, mint olyan az életemben, mert szerintem ez is egy érdekes, hogy egy dolog, hogy elkezdtünk podcastot csinálni, de az, hogy így a podcast műfajjal megismerkedtünk, és én tökre emlékszem arra a pillanatra, amikor a Herencsár Rita barátnőm ajánlja nekem a podcastot, és az konkrétan megvan, hogy melyik részt, a The Moth nevezetű storytelling podcastból, a British Sailor, azt hiszem, Bathtub Sailor nevezetű részt, ami arról szól, hogy egy úriember egy káddal próbál meg a angol csatornán átmenni, sikeresen, de ezt olyan humorral tette, és a futásom ettől annyira vicces lett, hogy innentől kezdve a podcast, mint műfaj, az bennem megragadt. Na most ez 2015 körül volt, és a Körforgásban podcastot végül 2020-ban kezdtük el, de én annyira megszerettem ezt a műfajt, hogy azt gondoltam, hogy ez lesz az a csatorna, ahol én a nagy közönség számára bemutatom azt, hogy a fenntarthatóságról én hogyan gondolkodom. Én előtte 5 évet éltem New Yorkban, és abban az időszakban hoztuk létre, segítettük, támogattuk a fenntartható fejlődési célrendszert. És tulajdonképpen nekem az adta a motivációt, hogy rájöttem, hogy majdnem 5 évvel az elfogadást követően is ezt Magyarországon nagyon kevesen ismerik, és hogy talán a podcast, ha indítunk egy podcastot, ahol ezt beépítjük, akkor több emberhez eljut, és hát ez volt 2020-ban. Mi is idén 4 évesek leszünk.
Gondolkoztam idefelé én is ezen, hogy hogyan is volt ez, és hogy remélem, hogy jól mondom, de hogy nálam annyiból van fordítva a dolog, hogy nekem az eredeti szakmám a szerkesztő újságíró, és én hozzá tanultam az ökológiát és a fenntarthatóságot, meg még az összes bugyrot, ami jön, és ez egy nagyon komoly autodidakta folyamat volt egy darabig a részemről, aztán ez nem volt fenntartható, és akkor különböző képzéseken, iskolákon próbáltam magam utolérni ez ügyben. Viszont én 13 éves korom óta írok, és én ilyen diákújságíró táborokban kezdtem, és a rádiózást én nagyon-nagyon szerettem mindig is. És aztán igazából ez, valószínűleg nem túl sokan tudják rólam, hogy én nagyon sokat vagyok háttérember, és szeretek is háttérember lenni. Tehát amikor velem ez az egész történt, akkor az egész ökoanyú, ahol még ez, tehát ahonnan ez még így visszaeredett, tehát akkor ez nekem egy hatalmi, mint Csúcsundra a Pézsma patkány a Dzsungelkönyvéből, tehát, hogy nekem kimenni a szoba közepére, az egy nagyon-nagyon feszítő félelem volt, tehát, hogy ez nem volt annyira egyértelmű, hogy én bemenjek a szoba közepére, és a podcast meg egyszerűen így adta magát, nagyon szerettem rádiózni, én Isten igazából például képernyőzni sose szerettem volna, ez nekem túl nagy feszültség, túl sok mindenre kell figyelni, és viszont nagyon szeretem mindig az ilyen, én valamiért rögtön online újságíró és szerkesztő lettem a pályám leges-leges legelején, beszálltam az internetbe, és még amikor nagyon kevés lap volt, az est.hu-nál kezdtem ilyen főszerkesztő helyettesként, ezt együtt építettük, és mindig így szeretem az ilyen új műfajokat kipróbálni, tehát hogy a korom ezt már nem mindig indokolja, de hogy tényleg mindig szeretek ebben ilyen úttörő lenni, vagy kalandvágyó, és akkor így jött a podcast, tehát hogy valahogy ilyen elképesztően organikusan adta magát az életemben.
És akkor most visszakérdezek, mert szerintem először te mesélj, és majd utána mesélek én.
Hát nálam nagyon egyszerű. Pogi felhívott, és azt mondta, hogy beszéljünk már. Jó, beszéljünk. Valahol találkoztunk, és azt mondta, hogy szerintem te jó podcastet tudnád csinálni. Mondtam, hogy jó, mi az a podcast? Hát mondta, hogy egy ilyen beszélgetős műsor. Hát mondom... Jó, ha azt gondolod, hogy jó podcastet tudnék csinálni, akkor csinálok. És hát ennyire egyszerű volt a dolog. És egyébként azért kezdtem bele, én speciál azért kezdtem bele, mert azt gondoltam, hogy a tanításhoz jól fog jönni. Tehát én azért kezdtem bele, mert hogy nem voltak olyan anyagok, amik arról szóltak volna, amiről én szerettem volna, hogy a hallgatóim tudjanak. És akkor arra gondoltam, hogy hát ez milyen jó dolog, ugye ez még Covid előtt volt, nem sokkal, de Covid előtt volt, és hogy az volt az elképzelésem, hogy lehet, hogy a hallgatók fogják szeretni a podcasteket. Mert hogy nem tudom, közben takarítanak, meg futnak, meg mit tudom én, és akkor úgy tudnak dolgokkal megismerkedni. És valójában én a tanítás miatt kezdtem bele, és aztán ez nőtte, hát talán mondhatom egy kicsit túl magát.
Hát akkor én is azzal kezdem, hogy engem meg Szandra felhívott, illetve írt egy üzenetet, emlékszem, aminek én nagyon-nagyon örültem, hogy csatlakoznék-e a Zöld Egyenlőséghez annak ilyen egyéves futása után, társszerkesztőként. És én azért örültem annyira, mert nekem ez a tudománykommunikáció, lépjünk ki a tudománynak az elefántcsont tornyából, és próbáljuk meg azokat az eredményeket közérthető módon elmondani embereknek, azért nekem mindig a szívem csücske volt, úgyhogy ezért nagyon-nagyon szuper volt ez. Meg úgy egyáltalán azt gondolom, hogy ez a műfaj, hogy science writer, vagy nem tudom, science communicator, ez nem nagyon létezik egyébként Magyarországon, de pedig nagyon fontos lenne, hogy ezt a fajta hidat, ezt a fordítást úgymond valaki betöltse, úgyhogy nagyon izgalmasnak találtam, hogy akkor végre izgalmas témákról izgalmas emberekkel beszélgethetek, és az mindenkinek jó lesz, úgyhogy ez szerintem abszolút bónusz volt.
Ha arról kérdezlek benneteket, hogy miért kezdtétek el, akkor ezt most már látjuk, de hogy a következő kérdésem az, hogy miért nem hagyjuk abba. És ehhez kis kiegészítésként el szoktam azon gondolkozni, hogy vajon a kormányfő, vagy Bocskor Gábor az, aki nagyobb kárt okoz a mai magyar zöld gondolkodásban, és őszintén mondom, hogy hajlok arra, hogy ez Bocskor Gábor. Tehát, hogy így... És akkor, hát ezt így toljuk minden reggel, azt a típusú értékrendet, amit ott úgy lehet hallani, és akkor jövünk mi, ilyen cuki zöld podcastek a maguk hallgatottságával, és akkor így próbálunk valami más értékrendet meghonosítani. Hogy ezt miért csináljuk?
Én most az előző hozzászólásodra rácsatlakoznék, mert hogy nekem is ez az izgalom benne, és én tovább lépek, én nem csak a tudománykommunikáció, hanem van egy kifejezetten a klímakommunikáció, ami nem teljesen egyenlő a tudománykommunikációval, és hogy engem ez annyira fölpiszkált a szakmai érdeklődésemet, hogy nekem is a tolmács hal szeretek lenni mások fülében, és én erről azt tanultam, hogyha elég következetesen és kitartóan mondja valaki hitelesen azt, amiről kommunikál, és ezt mondjuk tényleg egy olyan módban teszi, ami a közönség számára élvezhető, valamilyen módon szórakoztató, vagy jól befogadható, tehát nagyon sok. Azért is szeretem, hogy itt ülünk most, mert hogy pont én ezt szeretem ebben, hogy annyiféle hang van, nem biztos, hogy mindenkit az enyém talál el, van akit. Tehát, hogy ez egy nagyon jó mix. És én ebben itt egyszerűen, jó, ez lehet, hogy ilyen túlizé, de hogy én ebben így hiszek. Tehát, hogy nem pontosan tudom egyébként, hogy mit mond Gábor reggelente, de még lenne egy-két nevem ehhez a listához. Múltkor volt egy projekt, amit dolgoztunk, és röhögtünk, mert fel kellett volna venni valamilyen megszólalást, senkinek nem volt tévéje, mert már mindenki, tehát az egész csapat így kicsit átbillent. És hogy én tényleg azt gondolom, hogy erről beszélni kell, tehát ez ennyire egyszerű, és akkor meg már beszéljünk róla. Tehát, hogy igazából engem úgy hidegen hagynak Bocskor Gáborék, de jó a dilemma, hogy ki okoz nagyobb kárt, tehát hogy a törzsfőnök vagy ő, hát ezt így el lehet dönteni, igen.
Folytassam. Igazából, amikor ezt így mondtad, akkor azon gondolkodtam, hogy fogalmam sincs, hogy mit mond Bocskor Gábor, illetve egy mondat egyszer, valamikor nagyon régen hallottam valami olyan blödséget mondott fenntarthatóság szempontjából, hogy én úgy, tehát hogy elkapcsoltam, és soha többet vissza nem. És hogy szerintem egyre többen vagyunk azok, akik reggel ma már, hogyha kocsival megyünk, akkor nem feltétlenül rádiót hallgatunk, hanem megkeressük azokat a podcastokat, amiket szeretünk. Tehát, hogy teljesen átalakult már sokunk számára azt mondom, hogy átalakul már azt, hogy honnan szerezzük az információkat, és a podcast ennek egy nagyon-nagyon jó eszköze, és tök jó, hogy személyre szabott olyan szempontból, hogy tényleg mindenki megtalálja azt, amit szeretne, és nagyon, nekem nagyon-nagyon sok energiát ad, választ adva arra kérdésre, hogy miért nem hagyjuk abba, hogy iszonyat jó feedbacket kapni az ismeretlen emberektől. Mi most kis szünetet tartottunk, és például van egy hallgatónk, aki heti szinten megkérdezi, hogy mikor folytatod már, és olyan boldog volt, amikor a héten megírtam neki, hogy jövő héten. És hogy ezért, tehát hogy mert elérünk egy csomó olyan emberhez, akihez amúgy nem érnénk el. És nekem van egy olyan, én azt szoktam mondani, hogy ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy rendezvényt szervezünk, ahol egy embernek előadást kell tartani, mi az a szám, amire azt mondjuk, hogy fú, tök jó, már eljöttek 100-an, 150-en, 300-an. Hát ezt a podcastok hozzák, tehát sokkal nagyobb számokat hozunk, és hogy ha belegondolunk, hogy annak mennyire örülünk, egy kicsit így át kell a szemléletünket abba, vagy állítani, hogy mi az, hogy réteg podcast, meg kis cuki podcast, nem kis cuki podcastokat csinálunk, tök komoly kérdésekről beszélünk, és hogyha összetennénk a hallgatóinkat, valószínű, hogy van átfedés, de nem feltétlenül olyan óriási nagy, mint ahogy azt gondolnánk, és együtt nagyon-nagyon sok embert érünk el, és ez a lényeg, mert ugye ezt beszéltük, hogy erről minél többet kell beszélni, és minél több emberhez el kell juttatni. Tehát, hogy ez a misszió, ha megvan, akkor nem hagyod abba.
Judi? Hát kétség kívül van egy ilyen ismeretterjesztés része ennek a dolognak, amire az emberi kap is visszajelzéseket, hogy de jó, hogy tegnap még nem tudtam, hogy, de ma már tudom, hogy, típusú dolog. Ugyanakkor így a hallgatói visszajelzésre rákapcsolódva, hadd meséljem el egy nem túl régi élményemet ezzel kapcsolatban, ami engem nagyon megérintett, azt mesélte az egyik hallgatónk, hogy ő tulajdonképpen azért hallgatja a mi podcastjainkat, hogy megnyugodjon. Hogy egyrészt azért, hogy ő nem olyan nagyon rossz ember, hogy nem csinál mindent tökéletesen, másrészt megnyugodjon abban, hogy van remény. Hogy ő mennyire megnyugodott, hogy hallotta, hogy bizonyos termék tulajdonképpen annyira nem is szörnyű környezetterhelés szempontjából, mint ahogy azt ő gondolta, és ez mennyire jó érzést jelentett neki, és ez úgy szíven ütött, hogy tulajdonképpen itt az elsődleges feladat talán nem is az, hogy akkor elmondjunk ilyen tényszerű állításokat, hogy akkor melyik paradicsomot vásárolunk, próbálod meg, vagy nem is tudom, hanem valami ilyesmi dolognak a közvetítése, ez az ilyen óvatos optimizmus, hogy azért van merre felé menni egy ilyen egyébként kilátástalannak tűnő helyzetben.
Reagálhatok most erre, hogy igen, én ugyanezt érzem és gondolom, hogy nagyon eluralkodott szerintem a médiában ez az úgynevezett katasztrofista diskurzus. Én mindig csak mind meghalunk diskurzusnak hívom, hashtag mind meghalunk, és akkor mindig van, mint a maja izé, hogy akkor valamikor majd tényleg vége lesz. És ugyanezt gondolom, amit te, hogy ebből muszáj, hogyha azon a kicsirésen, amit egyébként Zsófival egyetértve én sem érzek olyan kicsikének, azon így kinyitni és megmutatni, hogy ha-hó, van egy úgynevezett megoldás fókuszú újságírás, itthon kevesen dolgoznak vele, pedig egy nagyon jó technika, és egyszerűen bemérték, hogy mondjuk például a weboldalakon kis önkormányzatok gyakran csinálják ezt a, nem tudom, hogy találkoztatok vele, ezt a technikát, és van ez a webben az úgynevezett visszatérési arány. Ugyanolyan jó a visszatérési arány, hogyha te megoldásokat mutatsz, mint hogyha csak, és akkor még 12 évünk van, és ezt viszont minden nap reggeltől estig belesújkoljuk a hallgatóba, a nézőbe, mert mint a nyúl a ladának a fényszórójában úgy fog lefagyni, tehát akkor az a várható, remélhető cselekvés nem tudjuk előmozdítani, úgyhogy én is így vagyok vele, hogy igen, tehát nem mi realisztikus optimizmusnak hívtuk egy helyen, tehát, hogy azt nem mondjuk, hogy minden csillámpóni, de azért mégiscsak mindannyiunknál különböző típusú megoldások szerepelnek, és ez szerintem elképesztően fontos.
Szandra, neked is van egy meséd a szarvasról.
A szarvasról vissza is térek majd később rá, de hogy Még egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy persze nagyon-nagyon jó érzés, amikor az emberhez visszajut az, hogy egyébként szeretem, vagy például doktorit szeretnék írni, mert hallgatom a podcastet, és megváltoztatja a gondolkodásomat. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon jók. Egyébként a legviccesebb ilyen, azért ezt meg kell osztani veletek, az speciál nem a magyar podcasttel, hanem az angol nyelvű podcastemmel volt. Külföldön voltam, találkoztam valakivel, beszélgettünk, és valahogy kimondtam azt a fogalmat, hogy European Society for Ecological Economics, és akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy az te vagy. És akkor mondtam, hogy hát igen, az én vagyok. Mi a következő? Én azt hittem, 25 éves vagy. Mondtam, hogy bocsánatot kérek, hogy ezt az illúziót így szétromboltam a személyes jelenlétemmel, de hogy igen, tehát hogy vicces, hogy kialakul valami gondolat arról, hogy mi egyébként milyenek vagyunk. És amit viszont én személyesen, tehát hogy személyesen nekem ezek mit adnak, hihetetlen sok tanulást. Tehát, hogy én ugye tanítok, de hogy mikor van az, amikor én tanulok? Hát akkor van az, amikor én tanulok, amikor fölkészülök a podcastekre, amikor elolvasom a cikkeiket, amikor utána nézek annak a témának, amiről beszélgetünk. Tehát, hogy szerintem személyes szinten ezt is adja, és nekem ez nagyon fontos. És igen, térjünk vissza a nyúlhoz, a reflektorfénybe. Valóban én ezt szarvasnak szoktam, még a hallgatóimnak is egy ilyen hatalmas szarvas fejet szoktam mutatni, amelyiknek ilyen tágra nyílt pupillákkal bámul bele az autóba, ami így közeledik, hogy ugye az emberiség egy ilyen kataton állapotban van. És azt gondolom, hogy mi azért beszélünk, mert valamiért azt gondoljuk, hogy a beszéd az változást tud generálni. Ugyanakkor, amikor aktivista fiatalokkal találkoztam, akkor azért így megkaptuk azt, hogy ti ködeztek. Tehát ködevés az egész, és ennek az égvilágon semmi értelme nincs, ahelyett, hogy kimennétek, aztán nem tudom, fölborítanátok néhány autót, meg nem tudom, elkezdenétek politizálni. Tehát, hogy szerintem ez arról szól, hogy valahogy másképpen képzeljük el a változást, tehát hogy honnan jöhet a változás, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan képzelitek el, hogy honnan jöhet változás.
Én azt gondolom, hogy ugye azt mondtad, hogy beszélni, hogy beszélünk róla, és én egy kicsit más szót szoktam használni, és az, hogy a megértést elősegíteni. És én azt gondolom, hogy a változás akkor lesz, hogyha mindannyian megértjük, hogy igazából miért is beszélünk erről, mert én azt látom, de tényleg a legapróbb dolgoknál, amikor azt mondjuk, hogy szelektív hulladékgyűjtés, és akkor most így, ha így amúgy elkezdenénk erről beszélgetni, valószínűleg kiderül, hogy nagyon sokan sokféleképpen csináljuk, és nem is biztos, hogy jól. Tehát azoknál az alapdolgoknál is, amiről azt gondoljuk, hogy már fekete övesek vagyunk, kiderül, hogy nem biztos. És ez nem baj, és ez most nem kritikaként, csak azt egy példaként szerettem volna illusztrálni azt, hogy iszonyan sok mindent kell erről a kérdésről még tanuljunk, és hogy én ezt tartom kulcsnak. És egyben fel is mentem egy kicsit magunkat, és ez nem úgy, hogy a jövőben ne kelljen ezzel foglalkozni, de hogy tök oké, hogy nem tudunk erről még, mert hogy az a korosztály többségében, aki most itt ül, még nem tanult róla, még nem tudott róla, és a tudomány sem tartott ott. Tehát, hogy ezt most közösen tanuljuk, viszont én nagyon hiszek abba, hogy ez a megértés, és ez a sok beszéd róla egy kollektív tudatossághoz fog jutni. És nekem tulajdonképpen ez az egyik célom, hogy ezt a kollektív tudatosságot szélesítsük, és hogy a végén mondjuk olyan személyek, mint Bocskor Gábor, mondjuk nem azt mondom, hogy a Cancel Society része legyen, mert nem szeretem a Cancel Society-t, de hogy egyszerűen az emberek egy idő után azt mondják, hogy bocs, erre már nem vagyunk kíváncsiak.
Egyébként szerintem a fiatalok és a gyerekek egyre inkább mondják, mert mint hogy én ezt egyre járok előadni gyerekekhez is, és döbbenet ez a tudatosság, ami évről évre növekszik. Tehát olyan kérdéseket kapok, az utolsó könyvemet írtam gyerekeknek, és azokat az én kislányaim kérdései alapján írtam, és hát vicces, mert két korcsoport, és osztják, úgy osztanak, és imádom őket, hogy osztanak, mert vannak kérdéseik, és értik. Legcukibb az volt, szerinted jó könyvet írtál? Hát nézzük csak. És te tényleg így élsz? Tehát, hogy annyira cukik, de ennél sokkal komplexebbeket, és volt egy kis egyszerűen erős kis gondor fejével ült hátul, és így úgy végighallgatta az egészet, és így a végén ugyanezt elmondta, amit te kérdeztél, hogy és a politikusok és a gazdasági szereplők 12 éves volt. Na nem, hello, téged hogy hívnak? Szóval, hogy látok egyfajta növekvő tudatosságot, és egyébként egy csomó helyen tényleg az, tehát kommunikációs szempontból mindenképpen azt mondják, az első lépés, amit megtehet, az, hogy beszélj róla, vagy beszéltes róla, vagy adj ennek teret. Úgyhogy én ezt nem látom ennyire, és múltkor még, hát én szeretek a kislányaimmal példálozni, kicsi, a nagy már nem is olyan nagyon kicsi, most ugye szuper kamaszkorban élünk, és akkor valami játékos feladat, nem tudom, és kérdezte, hogy egymás jó tulajdonság, és mondta, hogy anya kitartó vagy. Hát mondom, végül is ez igaz. És hogy én azt érzem, hogy ezzel a technikával, én ezt ilyen nyomtatóló technikának hívom az én saját fejemben, azon nem tudok változtatni, ahhoz nincsen, nem tudok hozzáférni, na az viszont frusztrálna. A radikalitással ez biztos, hogy megvan a helye a világban, de nem tudom az impaktját pontosan. Viszont, hogyha, sőt, egyébként a hallgató, az olvasó, a néző nagyon sokszor le is hasít, azt mondja, hogy úristen, ez nekem már sok, tehát eltolom magamtól a témát, mondjuk egy ilyen képtől, vagy egy ilyen akciótól. Tehát mondjuk például a művészeti alkotások rombolása, ez már egy ilyen komoly kérdés, hogy ezt hova tegyük. És akkor én, mint a kis nyomtatóló, így megyek előre. És azt látom, nekem az egy ilyen nagyon kedves fokmérő, hogy különböző ilyen eseményekre járok, és tényleg mindig egyre több ember jön. Tehát nem az van, hogy egyszer csak hirtelen elkezdenek jönni a tömegek, és mindenkinél vászonszatyor van, és boldogan nem tudom, mit sem biciklizik bele a naplementébe, de mégis mindig valahogy többen vagyunk. És én ebben tudok hinni, meg a kapcsolódásokban tudok hinni, és amit mondasz, nem tudom, hogy azt kellene csinálni, szerintem van, aki csinálja azt, és aki azt jól csinálja, azt csinálja jól, én meg maradok ennél, meg ahogy látom, ti is.
Hát azért visszacsatolva a kérdésedre egy pillanatra, én azért elismerem, hogy azért ez a kritika egy picit jogos, tehát miért nem megyünk autókat döntögetni, és miért beszélünk, tehát azért így igen, tehát hogy ebben van valami, ugyanakkor akkor mégiscsak ez amit Zsófi, te mondtál, ez a közös nyelvnek a megtalálása, meg beszélni arról, egy ilyen közös gondolatunk arról, hogy merre felé kellene menni, ennek szerintem nagy jelentősége van, és ez szerintem úgy működik, hogy na most valaki meghallgatta a podcastot, és akkor holnaptól 50 000 emberi föláll, és megtörténik a változás egyik napról a másikra, hanem ez valahogy úgy néz ki, mint az ilyen kis kulturális mémek, hogy elültetünk ilyen gondolatokat, és akkor azokat így emberek egymásnak továbbadják, így a, mint a gének, ilyen kulturális génként is szaporodnak, és így mennek tovább-tovább a társadalomban, tehát hogy nem ilyen nagy áttörésre kell szerintem gondolni, hanem valami ilyen típusú terjedésre, és ezt szerintem, hogy te is mondod, én is ugye egyetemi oktatóként, én is azt látom, hogy a generációk változnak ennek kapcsán, hogy mennyire tudatosak, és hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről.
Igen, egyébként tehát valaki hívjon meg engem egy podcastbe, hogy erről a témáról egyszer beszélhessek sokkal hosszabban, mint most, de hogy én meg meghívlak, azt gondolom, jó? Hogy...
Meghívlak. Mind a ketten meghívunk.
De hogy azt gondolom, hogy ez a nyúlszarvas a reflektorfényben probléma, ez abból adódik, hogy hihetetlenül leegyszerűsítetten gondolkodunk a változásról. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon lineárisan, hogy ha ez történik, akkor utána az történik, és akkor utána az történik, és hogy ez egy ilyen okozati hálón keresztül fog futni, és akkor egyszer csak majd elér valami, ezért, és akkor mindenki rájön, hogy. És szerintem most már át kellene állni egy másik típusú gondolkodásra, ami nem feltételezi ezt a linearitást, nem feltételezi az okozati összefüggéseket, hanem mint egy ilyen ökológiai rendszerbe, egyszerűen így vannak impulzusok, vannak kapcsolatok, azok az impulzusok a környezetbe egyszer csak létrehoznak valamilyen újfajta tulajdonságot, amihez az emberek vagy a rendszernek a részei elkezdenek valahogy kapcsolódni, ami aztán ugye átborítja a rendszert valami új dologba. És hogy ezek az icipici impulzusok, és hogy azt nem értjük, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor is csinálunk valamit. Tehát, hogy akkor fenntartjuk azokat a tulajdonságokat a rendszeren belül, amik éppen dominánsak. És sokan azt mondják, hogy de hát ezzel iszonyú sok felelősséget raksz az egyének vállára, hogyha ezt mondod. Én meg megfordítanám, és azt mondanám, hogy pont, hogy nem felelősség, tehát felelősséget rakok rájuk, viszont közben az is van, hogy nincs olyan, hogy túl keveset tesz érte. Mert hogy minden impulzus összeadódhat, vagy találkozhat egy másik impulzussal, és nem tudjuk megmondani. Tehát nincsen egy út, amit mi meg tudunk előre tervezni, egy egyenes, lineáris út, amit meg tudunk tervezni. És így aztán tehát tulajdonképpen bárki lehet, aki mondjuk adott esetben valamit meghal, ahol átkattam valami, ő mégis csinál valamit, elkezd gondolkozni, mit kéne, és nem tudjuk, hogy ezek az impulzusok hol fognak összeadódni. Lehet, hogy soha nem fognak, és lehet, hogy 12 év múlva tényleg kihalunk. De hogyha elengednénk ezt a típusú linearitást, akkor szerintem sokkal könnyebben fogadnánk el, hogy igen, van, aki ködevéssel csinálja, van, aki autóborogatással, van, aki meg pártalapítással. Tehát, hogy mindegy, és nincs olyan, hogy túl kevés.
Hát én ezzel maximálisan egyet tudok érteni, és jól is esik, hogy ezt mondod, mert legalább nem érzem magam olyan egyedül ezekben a gondolatokban, és hogy például én azt figyeltem meg, mert ugye beszéltünk már a visszajelzésekről, és hogy ki szoktam rakni, tudjátok, amikor éppen azt gondolja az ember, hogy egy kicsit van ide, és akkor Instagram story, hogy kérdezzetek bármit. És mindig azt gondoltam, hogy biztos azt fogják kérdezni tőlem, hogyha ennyi szódabikarbonát rak bele, akkor hogy fog pezsegni, kimossa, stb. És akkor jöttek, tehát olyan kérdések jöttek, hogy Jézus Mária, tehát én erre nem vagyok felkészülve. Fiatalok, hogy hova menjenek dolgozni? Van egy nagyeknek is van egy nagyon kedves ilyen hallgatóm, ő építész, és végighallgatta az összes podcastet, és hogy ő építészként, akkor én itt. És ugye az épületek, az építész, az egy nagyon fontos terület. Jó ezeket érteni meg, pont elmondani, hogy miért, és előadásokon is, tehát egyre többen kérdezik, fiatalok, hogy akkor a pályaorientáció, azok meg, aki mondjuk az én korosztályom, mikor azt álljunk, hogy ő hogyan építse be, és tényleg én is ezt érzem, hogy annyi féle impulzus van, és abban a pillanatban, amikor kilépünk a szódabikarbóna ecet, nem tudom mi szentháromságából, és mondjuk bevisszük ezt a gondolatot a munkahelyünkre, akkor már rögtön más minőségben vagyunk jelen, és annyira a legyik legkedvesebb emlékem, nagyon jól emlékszem, hogy voltam egy nagy vállalatnál érzékenyítő előadás, jelentsen ez úgy általában bármit, és egyébként nagyon jól sikerült, tehát, hogy nagyon jó volt a csapat, szuper volt. Elmentem egy fesztiválra 2 évvel később, és egyszer csak egy nő, de írd és mond, itt tényleg, mint az ilyen rajzfilmeken, meg a nem tudom, a jó barátokban, tehát így rámugrott, és így elestem, ugyanez a, és így, szia! És így, azóta is megvan a zöld munkacsoportunk, és elértük, hogy a mély garázsban így nem világ, és sorolni kezdte nekem, és én is ez a pillangó szerv, egy pillangó effektus, hogy álmomban nem gondoltam, hogy ez a másfél órás, hogy a kedves férjem hívja stand-up, az mondjuk el tudja indítani ezeket a változásokat. Szívesen járok bármilyen közösségbe, akár egyházi közösségekbe is, és ott is, tehát több ilyen zöld munkacsoport jött létre, és ezekre vagyok a legbüszkébb. A legeslegbüszkébb pedig a 100 gyulai óvónőmre vagyok, tehát, hogy amit te mondasz egy példával, hogy volt egy óvónő, aki megkapta a könyvemet, ez még nem a podcast, a könyvem, és babázott gyerekei voltak, stb., visszament, vezető lett. És most 100 gyulai óvónő, nem a könyvem alapján dolgozik, de én vagyok a szakmai tanácsadójuk, és amikor elakadnak, és akkor elmegyek hozzájuk, és ülnek ilyen kis székeken, és címkét olvasni tanulunk. És megnézzük, és ők egy teljes módszertant szeretnének összerakni, és ott vannak ezek a kicsike gyerekek, akiknek tök jó, hogyha már ez bemegy. És hogy ez most nem az én hatásomra, csak hogy ezeket tényleg azt látom, hogy ezek így egymást billentik, és tényleg valószínűleg illúzió ilyenfajta Sturm und Drang típusú áttörést várni, mert ez tévútra visz minket, és adott esetben több szorongást okoz.
Ja. Nem olyan rossz, hogy mindig utánatok reagálni azokra, amiket elmondtok. Amit mondtál, Szandra, hogy a változás az nem lineáris, és hogy úgy képzeljük el. Nekem erről az jutott eszembe, hogy igen, tehát hogy hogyan kell zöldnek lenni, ezt is úgy képzeljük el, mintha lenne egy ilyen fix recept, hogy na, a szódabikarbóna, meg a, tehát hogy egy ilyen, az mindenkinek ugyanolyan, mindenkinek ugyanúgy kell zöldnek lennie, holott ez korán sem így van, tehát hogy zöldnek nagyon sokféleképpen lehet lenni. Borosztó Béna zöld 50 árnyalata, vagy nem is tudom, de hogy a igen, hogy a popkultúr, igen, de hogy oké, ezt itt lezárva. De tényleg így van, hogy nem azt jelenti, hogy van egy bizonyos fix útvonal, amin neked végig kell menni ahhoz, hogy zöld legyél, akármit is jelentsen ez, hanem az nagyon sokféle lehet, attól függően, hogy nyilván te milyen élethelyzetben vagy, neked mire van hajlamod, mi az, ami neked könnyebben megy, mi az, ami neked jobban kézre esik, mert úgy érzed, legyen az ködevés, vagy legyen az, nem tudom, tényleg a szódabikarbóna használatnak a hirdetése, mert hogy ez is egy fontos történet. Tehát, hogy szerintem itt nagyon különbözően tudunk zöldek lenni, és azt szerintem fontos lenne felismerni, hogy nem kell mindenkinek egy ilyen dologhoz ragaszkodnia.
És tök jó, hogy előre engedtelek, mert így legalább én tudok most rád kapcsolódni, itt, mert hogy teljesen egyetértek ezzel, és ez szerintem nagyon fontos üzenet, hogy nem kell ugyanúgy csinálni, és tök oké, hogyha nem csinálunk mindent egyszerre. Mert én nagyon sok olyan, nem nagyon sok, de pár olyan emberrel azért találkoztam, aki, és főleg ilyen 20-30 év közötti nőkkel, akik nagyon rástresszeltek arra, hogy hát ők nem csinálnak mindent is. Tehát, hogy nem, már nem utazik külföldre, már olyan borotvával borotválkozik, amit tönkreteszi a bőrét. Extrém példákat hoztak fel, és nincs jól, pedig jót akar tenni. És akkor itt kell megtalálni szerintem azt az egyensúlyt, hogy miben vagyunk jól, hol tudunk segíteni, és hol van a személyesen a legnagyobb ráhatásunk a dolgokra. És ez lehet az, hogyha más segítünk, de persze fontos, hogy mi is mit csinálunk, de hogy mindenkinek más, és hogy ez is szerintem fontos ezt elmondani, vagy erről beszélni, hogy nem kell mindenkinek mindenben a fenntarthatóság vagy zöldség területén tökéletesen működni.
Jó, hogy pont ezt hoztátok be, mert valami miatt erre akartam elkanyarodni. Hogy néha én azt érzem, hogy tehát a tudatosságnak csak egy iránya van. És én ezt nagyon utálom benne. Tehát, hogy néha én tökre szeretnék egy hátraarcot, és azt mondani, hogy én nem akarok erről tudni. Tehát nem akarom mindennek tudni az ökolábnyomát, semmit nem akarok tudni. Tehát egy kicsit, nem tudom, hogy olvastátok-e Pelevintől a kitekintés a Fidzsi-hegyre, ha nem, akkor tényleg szerintem szenzációs könyv, arról szól, hogy orosz oligarchák elindulnak a megvilágosodás, egy ilyen startup nekik felajánlja, hogy így a megvilágosodásba így elindulhatnak, és aztán rákötik őket buddhista szerzetesek agyára, és akkor elkezdenek egy kicsit megvilágosodni, de aztán a szerzetesek azt mondják, hogy innentől már nem viszik tovább őket, mert az már gáz lesz, és ők azt mondták, hogy orosz oligarchának nem mondják azt, hogy ő nem mehet tovább. Tovább mennek, és aztán ott ülnek a nihilbe, hogy most így hogy tudják folytatni az életüket. Tehát, hogy megvilágosodtak, és semminek nincs értelme, és akkor elkezdenek egymástól lopkodni meg minden, mert próbálnak visszafele menni a tudatosságba, de hát az ugye nem megy. És egy kicsit én ezt érzem a néha ebben a történetben is, hogy néha szeretnék kevesebbet tudni, néha szeretnék nem foglalkozni ezzel is, és el szoktam gondolkozni azon, hogy mi ezt így hozzuk be a köztudatba, és nyilvánvalóan megtérteknek prédikálunk, mert azok szokták hallgatni a mi podcastjainkat, akik már elindultak ezen, és hogy ugye őket is toljuk bele ebbe a felelősség, és az előző zöld egyenlőség adásba jött az összes ilyen bűntudat, meg mindenféle ilyen sztori, hogy ebbe van felelősségünk? Vagy így ezt mindenki oldja meg? Mi azt mondjuk, hogy arra van az arra, mi is szeretnénk néha visszafele menni, de hát ezt választottad.
Hú. Ez nem egy könnyű kérdés, de én tök őszintén, én nem érzem azt, hogy azzal, hogy mi úgymond prédikálunk, túl sok nyomást teszünk másokra. Tényleg nem gondolom. Valószínű, hogy mi amúgy egy burokban is élünk, mert amikor akár egy, ahogy mondtad, egy podcast részre felkészülünk, olyan írdatlan információkat elolvasunk hozzá, hogy saját magunkra helyezzük ezt a bizonyos nyomást, és ennek a töredékét adjuk át a hallgatóknak, mert hogy megpróbáljuk szortírozni, hogy mit lehet ebben az adott időben elmondani. Én nem találkoztam olyan visszhanggal, ami azt mondta volna, hogy figyelj, túl sok. Ha túl sok kikapcsolja, most tök őszintén. És azok a fiatalok, akiket az előbb említettem, ők saját magukra rakják azt a nyomást, és ez nem tőlünk van. Tehát én most az lehet, hogy nagyon önző, de én nem vagyok hajlandó ezt a felelősséget magamra vállalni.
Erre reagálva, hogy szerintem ez nem csak a zöldséggel kapcsolatban van így, hanem pont a múlt heti podcastban beszélgettünk erről a Rézannával, a vendégemmel, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden felelősség az egyénre van tolva. Nem csak a zöld dolgokkal kapcsolatban, hanem bármi mással, így legyél karrierista és valósítsd meg a te céljaidat, érd el ezt, és ez te, és az a te érdemed egyedül, tehát hogy nagyon egy ilyen individualizált világban élünk, és szerintem ez erre a zöld dolgokra is nagyon jellemző, hogy az ember ezt ilyen egyéni felelősségnek éli meg, hogy akkor igen, ezt én, úgyhogy én sem vállalom a felelősséget emiatt, mert azt gondolom, hogy egész egyszerűen ilyen társadalomban élünk, hogy az egyénre van tolva a felelősség. Úgyhogy ez nem a mi hibánk ilyen értelemben, hanem valami olyasmi történik körülöttünk, ami e felé vezet, és ezt kellene megbontani.
Nekem két gondolat jutott ez eszembe, hogy az egyik, én ezen is gondolkoztam, amikor felkészültem, és kaptuk a kérdéseket, hogy én ezt picit máshogy látom azt a részét, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy mindig a megtértekre hatunk. Tehát picit, mint a politikai kommunikációban, azért van egy szürke zóna, aki még nem tudja, hogy merre van az egy, vagy merre van az előre, de azért érdekli. És én ezzel a felelősséggel meg úgy vagyok, hogy azért a maga munkájában ezt éreztem, és az fájdalmas volt, hogy főleg ugye az, én például a könyveimmel, hogy én nem akartam például az anyákra még egy plusz terhet rakni. És itt nagy, tehát hogy írképesztő mennyiségű, hogy mennyire pontosan kell megfogalmazni ahhoz a szövegeket, hogy azok ne ezt a terhet rakják rá, mondjuk, tehát hogy az egyénre, ez teljesen egyértelmű. Amivel én ezt általában kiszoktam lokkolni, az az, hogy dolgozom egy ilyen technikával, hogy halványzöld, középzöld, sötétzöld megoldás, ami ugye nem a méregzöld, mert ez a magyarban eléggé pejoratívan jött át, és hogy mindig benne van a közösségi kapcsolódásnak az ajánlása, a javaslása, mert abban a pillanatban akkor a te egyéni terhed, az már rögtön elkezd oszlani, mint ahogy itt ülünk, és mi is megpróbáljuk ezt a felelősséget magunk között így kicsit szétosztani. Néha vannak ilyen különleges ilyen gondolatfutamai, mert egyszer így ült, és helyszínelők, de nehéz munka, Jézusom, szívsebész, az is, de borzasztó lehet, micsoda felelősség, mert mennyi nehézség, és így rájöttem, de Réka, te mit csinálsz? És ugyanez, hogy van, amikor így elolvasok, belemélyedek egy témába, és hát tényleg deep dive, tehát, hogy ezért ott keményen jönnek az információk, és mi valóban szűrünk, tehát az átadható részét adjuk át, és a másik, az egy kicsit lehet, hogy keményebb gondolat, de én ezzel a felelősséggel és ezzel az individualizmussal úgy vagyok, hogy fel kell nőni. A hallgatóknak is fel kell nőni, és itt nem az, tehát nem a tudatosság terhe, hanem azt, hogy én bízom abban, hogy ő van elég felnőtt ember ahhoz, hogy ezt az információt tudja a helyén kezelni. És én ezt a fajta felnövést gondolom nagyon sok szempontból egy ilyen vágyott dolognak, mert ez már egy más típusú önismeretet, a környezetünknek, nem a környezetismeret része, de hogy miben vagyunk, és hogy ez, amikor én ezért felelősséget vállalok, de ez az élethez, tehát ez nem egy olyan teher, amit én rátenni szeretnék, hanem az ebben való tudatos jelenség és jelenlét, és tényleg mindannyian tanuljuk ezt, együtt tanuljuk. Tehát én sem így érzem külön, hogy ez egy bazi nagy felelősség, sőt, én is mindig feloldozok mindenkit. Tehát a kedvenc, amikor átmegyünk haverokhoz, és júj ezt a ketchupot, mert nem tudom, milyen leveszi az asztalról, mondom, figyelj, nem a ketchuphoz jöttem, hanem hozzátok. Igen, és hogy így letépi az asztalról, mondom, figyelj, játszani jöttek a gyerekek, mi meg szkrebelözni kb. Tehát, hogy ne már a ketchup. Tehát, hogy hagyjuk már ezt. És én nem is várom el soha senkitől. Mert tényleg mindenki ezzel annyira, én is mindig ezt szoktam mondani előadásokon, annyi félék vagyunk, mindenki arról menjen, amerről tud. Ha valaki gyűlöli a konyhát, akkor ne kezdjen el fermentálni. Szóval, hogy így tényleg, hát most miért zokogjon, vagy egy összeomlott kovász fölött? Minek? Akkor... De szeret biciklizni, akkor találjon még kispajtásokat. Szóval, hogy tényleg ez egy ilyen nagyon divers helyzet, és ez a jó, hogyha ennek a diverzitását tudjuk megmutatni. És én mindig úgy gondolok, amikor mondjuk leadok témajavaslatokat, vagy évadtervet, hogy egy ilyen azért is nem egy vonaton ülök, mert hogy tessék, itt van egy ilyen kis lehet választani. Hol van a te bemeneted? Azt találd meg te. És akkor talán már nem lesz akkora teher.
De még egy dolgot szeretnék, amúgy ez nagyon vicces, amit meséltem, mert az én barátaim ugyanígy viselkednek, és már az ő barátjaik miattuk is így viselkednek, szóval működik. Ez egy lineáris megoldás, de nem biztos, hogy egyenes út vezetett oda, de a podcast mindenképpen segített, nem visszatérve itt a felelősség témakörére. Bennem nagyon erősen, vagy hát nagyon, nagyon sokat érzem azt, hogy egyfajta felelősség áthárítás is van. És én ezt... Én ebben szeretnék valahol egy kicsit segíteni, vagy nem is tudom, milyen jó szó, de az, hogy mi az, amit tapasztalunk, az egyén azt mondja, hogy nem az én felelősségem, a vállalat felelőssége, a vállalat azt mondja, a kormányzat felelőssége. Tehát, hogy egymásnak passzoljuk a dolgokat sokszor, és igazából én csak annyit szeretnék talán kérni, hogy mindenki találja meg a saját felelősségét, és akkor így jók vagyunk.
Igen, tehát hogy szerintem mi is ezt próbáljuk azért a zöld egyenlőségbe súlykolni, hogy hát azért ez kollektív, tehát hogy ezek kollektív problémák, az egyén ebbe legfeljebb vergődhet, de az egyéni felelősséget meg kell élni ahhoz, hogy aztán tudjuk, hogy a kollektív döntéseknél mi miért történik, vagy mi miért szeretnénk, hogy valami változás történjen, de hogy azért így a kollektív döntésről nem venném le a hangsúlyt. Egy kicsit a legvégén szeretném, hogyha ilyen személyesebben néznénk rá erre, hogy néhány héttel ezelőtt felhívott egy Blikk újságíró, és azon gondolkoztam, hogy hát miért akar egy Blikk újságíró vajon a nem növekedésről hallani. Hát kiderült, hogy nem akar, hanem azt mondta, hogy hát ő olvasott egy amerikai tanulmányt a legboldogabb szakmákról, és az ökológiai közgazdász az közöttük van, úgyhogy én mondjam meg, hogy miért vagyok boldog. És akkor hát így először köpni-nyelni nem tudtam, aztán azt mondtam, hogy most így hirtelen nem tudom megmondani, hogy mi különbözteti meg az ökológiai közgazdász bármelyik másik társadalomtudóstól. És aztán gondolkoztam, és aztán azt mondtam, hogy én szerintem tudom. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik non-stop azon gondolkoznak, hogy mitől lehet jobb a világ. És hogy igen, tehát, hogy ez tulajdonképpen ad valamiféle ilyen lelki békét, nyugalmat, ezért, stb. Mire azt mondta, hogy de hát azért biztos van ennek rossz oldala. Hát mondtam, biztos van ennek valami rossz oldala. Azt mondja, hallgatnak magukra? Ja, mondom, az nem. Tehát, hogy egyáltalán nem hallgatnak ránk, és én nem olvastam a cikket, mert nem küldte meg nekem, de egy haverom belefutott egy benzinkúton ebbe a Blikkbe, és azt mondta, hogy ez jelent meg, hogy az ökológiai közgazdászok boldogok, mert a világ jobbításán gondolkoznak, de nagyon szomorúak, mert senki nem hallgatja meg őket. És hogy igazából erről a két aspektusról szeretnélek benneteket kérdezni, hogy boldogok vagytok, vagy inkább szomorúak? Tehát, hogy akkor, amikor így toljuk ezt a szekeret, amiről a legtöbbször úgy néz ki, hogy nem megy sem erre, akkor ez jó érzés, vagy nem jó érzés?
Hát egyrészt boldogok a sajtkészítők, tehát, hogy maradjunk ennyiben, az a biztos. Egyébként az a rohadt nagyon vicces, amikor láttam hogy a kérdések között ezt, hogy én láttam ezt a listát, és akkor még csak nagyon marginálisan találkozunk, és én is meg akartalak kérdezni, hogy mesélj már róla, hogy ez hogyan van, de én akkor még a te hozzászólásodat nem láttam, csak a listát. És hogy nekem... Én fiatalabbakat mentorálok, mint ti, mert vagy felsősökkel dolgozom, vagy gimisekkel. Vannak mentoráltjai messzi projektekben, ilyen-olyanokban. Meg amikor a fiataloknak látom az energiáját, meg kialakult körülöttem egy ilyen, tényleg ilyen gimis fiatal életkezdő, vagy a életkezdősi szakaszban lévő, olyan energiájuk van, és ez az energia, ez így tol minket előre, őket is velem együtt, és hogy igen, én ilyenkor boldog vagyok, és a személyes életemben mindaz, amit beépítettem, mindaz, ami az ökológiai gondolkodáson keresztül jött, az jó dolog. Tehát ez ennyire egyszerű. Tehát jól érzem magam, szeretem az életemet, és ennek nagyon sok köze van az ökológiához. Oké, hogy lehet, hogy van egy alaptermészetem, nyilván, tehát nem én vagyok a füles a micimackóból, ezt szerintem láthatjátok, de hogy minden olyan dolog, tehát például a Lányi András mondta egyszer az Élet meg mindenben, hogy akinek kiskorában nem adatott meg ez a fajta kapcsolódás a természeti környezettel, az már tulajdonképpen veszett fejszennyele. És vele egyszer találkoztam, nem sikerült ezt megbeszélnünk, ezt a kérdést, de én például egy klasszikus újrakapcsolódó vagyok. És nagyon nagy sikereim vannak, például a novemberi erdő megszeretése, meg egy csomó minden, tehát nekem kizárólag jó dolgokat hozott az életembe, az ökológiai tudatosság, az ökológikus életmód, az ezzel való foglalkozás, a fiatalokkal való foglalkozás. Tehát, hogy igen, én egyébként boldog vagyok, és hogy én ennek örülök, és ennek örülök, hogy én hogy nekem ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott életet élhessek, ahhoz az ökológiai gondolkodás nagyon sokat hozzátett. És igen, vannak nehéz pillanatok, tehát ne olvassatok a, nem tudom, feröeri delfinekről 2 hétig, mert akkor nagyon rosszul voltam, de hogy ezekből kijövök, mert erre viszont megvannak a technikáim, hogy hogyan ráncsem ki magam ezekből. Minden nap nagyon sokat meditálok, meg a mozgás, hát ilyen nagyon alap dolgokat lehet erre így elmondani, de majd mondjátok el ti is, hogy nektek mik vannak, és hogy igen, tehát, hogy én szeretem ezt a boldogságot, és amikor én valamik, tehát, hogy én nem ilyen hittérítő szerepben szeretek tetszelegni, de hogy ez én ezt az oldalát szeretem ennek a dolognak domborítani, hogy ez nem egy ilyen azt kéz is, hogy ilyen nagyon natúr ruhákban így nagyon kilódva megyünk a mezőn, tehát hogy nem, hanem hogy ez így jó, és ez benne a jó, hogy jó. Szóval, hogy ez egy ilyen szemlélet, ez a jólét, a boldogság újra definiálása, annyi minden van, de hogyha a konkrét dolgokat elkezded bevinni az életedbe, akkor az életminőséget tud javulni, és szerintem ez egy nagyon, nagyon jó dolog.
Teljesen egyetértek, és én szerintem nagyon hasonló választottam volna a Blik kérdéseire, ha megkerestek volna, de mivel nem vagyok ökológiai közgazdász, mert pont az anyukám mondta, hogy sokkal ma reggel, hogy kislányom, tüntesd már fel az ilyen önéletrajzaidon, hogy közgazdász vagy, tehát lehet, hogy ezek után fölfogom anyukámnak, üzenem, apukám itt van, átadja majd neki ma este. És ha már a családtagoknál tartunk, akkor behozom a bátyámat is, aki, amikor még diplomata voltam, akkor mindig, amikor megkérdeztek, hogy a húga mivel foglalkozik, akkor azt mondta, hogy világbékével. Amikor most megkérdezzük tulajdonképpen, hogy mivel foglalkozom, tök jó, mert nem kell gondolkodni, mert most is a világ békével foglalkozom. Csak egy kicsit más tekintetben. És amúgy tök jó, tehát hogy én ezt nagyon szeretem benne, hogy tényleg alapvetően a munkánknak minden egyes része arról szól, hogy hogyan tudunk valami jobbat kreálni. Hogy másoknak hogyan segítsük, hogy megértsék azt, hogy amúgy amit most mondunk, és lehet, hogy nehéz az odavezető út, meg másképp kell gondolkodni, de hogy ez jó. És ez egyszerűen, ez a hozzáállás segít, vagy hát ez az egész feladatot szépé teszi. És akkor vannak pillanatok, amikor találkozom valaki olyannal, aki adott esetben még az is lehet, hogy egy ügyfél, ahol azt érzed, hogy odamész, és erről valamiről fogsz beszélni, és rájössz, hogy -2-3-at vissza kell lépni. És akkor van, hogy így az ember be tud tőle zuhanni, hogy fú, várjunk, jó, akkor vissza. És akkor amikor a meggyőzés jön, nekem az a nehéz. Tehát én ott szoktam egy kicsit hitet veszteni, de ebben meg ki lehet jönni.
Nagyon hasonlót fogok mondani, mint amit ti mondtatok. Egyrészt ilyen ökológiai közgazdásznak lenni, hát szerintem bizonyos értelemben kiváltság, mert hogy az ember egy csomó izgalmas dologgal foglalkozhat, megengedheti magának, hogy tényleg ilyen rendkívül izgalmas emberekkel beszélgessen izgalmas témákról, és így felfedezze a világot magának, ami intellektuálisan rendkívül izgalmas, tehát az kétségkívül nagyon jó. Másrészt meg szerintem végső soron az ilyen ökológiai témákkal való foglalkozás, az végső soron önismeretre tanítja az embert. Tehát azt gondolom, hogy én nagyon sokat tanultam saját magamról a világban, ahogy csinálom ezt a podcastot, és ez így igazából egy óriási nyereség a számomra, ez a fajta kvázi önismereti út tulajdonképpen, úgyhogy igen, valami ilyesmi.
Az, hogy kiukadtunk a világ békénél, meg a jólétnél, meg a boldogságnál, meg minden kicsit olyan, mint hogy valami szépségversenynek a vége lenne.
Gondoltam, hogy integetek is megfelelő módon.
Azon gondolkoztam, hogy van-e vajon ehhez köze annak, hogy nők vagyunk?
Szandra rám néz. Fú, hát én tagja vagyok az Egyenlítő Alapítványnak, ezért egyértelműen az kéne, ha most a Hilledina itt állna, azt mondja, hogy igen, Zsófi van. Biztos, hogy van, mert amúgy most itt a nemek aránya a nézőközönség között a hallgatóknak is mondom, hogy tökre megosztott, és ez nagyon, mint ahogy arányban van, és hogy ez ritka. Tehát, hogy amikor fenntarthatósággal kapcsolatos eseményre megyünk, akkor mondjuk 5-10% a férfi, nem? Tehát, hogy így arányaiban is. Most ahhoz képest, most ez tök jó. De hogy valószínű, hogy az, hogy a fenntartatossággal ilyen dolgozunk nők, annak része, hogy egy kicsit lehet, hogy a stratégiaiban, hosszú távon másképpen gondolkodunk, a gyereknevelés, és ez is biztos ad egy másfajta rálátást a dolgokra, ahogy az embernek gyereke születik, ugye aztán tényleg a jövő generáció, mint olyan megtestesítődik, és akkor másképp. De azt is, és akkor ezt megint egy egyenlítő alapítványos biztos mondani, hogy de ne felejtsd el mondani, Zsófi, azt is, hogy szőkenőként, hogyha bemész, és mondjuk azt mondod, hogy léci, szponzoráld a podcastomat, akkor nehezebb dolgom van, mint hogyha egy magas Dalia menne be.
De jó, hogy ezt mondod. Hát a magas, igen, ez az esetemben külön elbírálást igényel, hogy amikor elindult a Telexes podcastem, akkor vettem észre, hogy, tehát, hogy mennyire férfi uralta például a toplista. Döbbenetes volt, hogy mennyit kellett tekergésznem, hogy egyáltalán egy női podcaster előtűnjön, pláne ilyen marginális témával. És hogy én igazából erre, tehát nem az, hogy erre voltam büszke, inkább ennek örültem, hogy igenis ezeket az üvegplafonokat akár ezen a területen is így át lehet ütni egy kicsit, tehát hogy nehezített, hogy tehát tényleg szerintem ilyen Don Quixote lelkialkattal lehet ennek így részünkről neki szaladni, mert nagyon sok terület van. Tehát egyrészt a témánk, másrészt igen, valóban a média megjelenésben az, hogy milyen pozíciókat tölthetnek be nők, de nem pozícióra gondolok, hanem milyen szerepeik lehetnek, mennyire lehetnek ott például a toplistákon. Tehát azt gondolom, hogy, és nem a toplista a lényeg, hanem az üzenet a lényeg, az adás, amiről beszélgetünk. Tehát én itt látok melót, és itt is jó, hogyha együtt vagyunk, tehát hogy van közös hang, de hogy kétségtelen, amit mondasz, az abszolút megjelenik. Tehát, hogy én néha azt érzem, itt az izmai itt a csúkiásban, hogy itt így kell húzni, és talpon kell tudni maradni, és szponzort kell tudni találni, és én is még egy picit ilyen kisegér vagyok ebben, mert hogy nem ez a fő skillem, de abszolút igazad van, és az, hogy nők vagyunk, tehát hogy én azért ezen a területen, ezzel a témával foglalkozom, én azért szoktam egyébként partnereket keresni, hogy egyrészt a különböző célcsoportok miatt, és az elérésnek a növelése miatt, tehát hogy kizárólag ennek ez a célja, de hogy elképesztő hírverseny van ugye a szerkesztőségekben is. Tehát én a zöld témámmal, ugye én tényleg, akit kiraktak, amúgy nem vagyok egy ilyen típusú újságíró alkat, de itt annyira szeretném, hogy legyenek ezek a platformok, hogy itt tényleg ez az ajtón kiraknak be, megpróbálok bemászni egy másik ablakon, de hogy nagyon nehéz, tehát, mert valahogy úgy mindig lesöprődik, tehát, hogy úgy nem. És ebben nem túl könnyű itthon most ma zöld podcasterként, zöld hírvivőként, üzenetekkel foglalkozva talpon maradni egyáltalán.
Sok minden nem fogok tudni hozzárakni, amit elmondtatok, talán csak annyit, hogy így az oktatásban azt tapasztalom, hogy a női oktatókhoz hogyan állnak a hallgatók, és ahogy így a generációk így váltják egymást, hogy jön az egyre következő évfolyam, például egyre több fiú jelentkezik olyan témákra, hogy akkor nemek közötti egyenlőséggel akar foglalkozni, és ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy így fiúk jönnek erre a témákra. Ott éveken keresztül nyilván csak lányok jöttek erre a témákra, de hogy most így kezd ez változni, szóval szerintem ezzel kapcsolatban is így a kulturális mémek azok működnek, és valami történik a világban.
Én nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Nagyon jó volt, nekem nagyon jó szülinapi ajándék volt tőletek, úgyhogy köszönöm szépen nektek. Köszönöm azoknak, akik eljöttek, még maradjanak. És hát köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket már 4 éve. Remélem, hogy lesz még néhány